Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát most nem annyira egy országot vagy egy régiót veszünk górcső alá, sem mint egy nemzetközi szervezetet, ez pedig a Nemzetközi Szervezetek Nemzetközi Szervezete, azaz az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szervezete. Hát vegyes megítélés alá esik ez a testület, mert egy kicsit, mint hogyha ilyen ólomlábú és időnként agyaglábú óriás lenne, de hogy ez így van-e vagy sem, most kivételesen megfordul a sorrend adóvilág rovatunkban, tekintettel az iskola kezdésre, úgyhogy most politikai szempontból vizsgáljuk meg az ENSZ életét és működését. Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, zajlik az élet, azt megnyugodva halljuk, hogy nálatok is elindult az iskola kezdés kapcsán a pörgés. ENSZ, ha valaki ilyen ENSZ dolgokat olvas, akkor így talán azt gondolja, hogy nagyon sok mindent nem lehet elintézni. Néha van egy kis írgumburgum, de igazán nagyon nehéz fajsúlyos ügyekben ott egyértelmű döntésre jutni. Voltak persze ez alól kivételek.
Így van, és talán ez egy jó megfogalmazás is, hogy a kivételek voltak azok, amikor hatékonyan és gyorsan lehetett intézkedni. Ugye az ENSZ-et azért mégiscsak a második világháború végéhez köthető intézményalkotási sorozat fő tagjának tekintjük, tehát 44 után, ahogy elkezd formát ölteni a Népszövetség után, ugye egy óriási kudarc volt a Népszövetség maga, hiszen az első világháború után nem sikerült békét biztosítani, és ebben a hangulatban kezdte el a nyugati világ ezt kialakítani, és amikor a Szovjetunió ezt észlelte, akkor gyorsan igyekeztek olyanná formálni ezt az alapokmányt, hogy szükség esetén lehessen vétózni, meg lehessen állítani dolgokat, ezzel együtt voltak hajlandók belemenni. És ennek is köszönhetjük azt, hogy a hidegháború alatt az ENSZ a diplomáciai felületként kiválóan működött, de mint ügyelintézési szerv azért nem sikerült 4 évtizedig igazán kitörnie, ahhoz képest, hogy milyen elvárásokkal állítottuk szembe. És talán ez a másik kihívás, a problémája az ENSZ-nek, hogy azt gondoljuk, hogy itt tényleg van egy valamiféle a Star Wars-ból ismert intergalaktikus tanács, de azért ez messze nincs ilyen hatalommal fölruházva. Ehhez képest az Európai Unió az egy vad barcelonai bika hatalmával rendelkezik. Uh-huh. Miközben az ENSZ az tényleg egy nagyon szép diplomáciai nyelven megfogalmazott nagyon fontos terület, de elsősorban információt cserélünk, másodszorban vannak a szakosított szervei, de ebből most már jól megismertük például a menekültekkel foglalkozó ügynökségét, de van az oktatással, a gyerekekkel foglalkozó.
Mezőgazdasággal.
Így van, a FAO Rómában. Igen. Tehát, hogy rengeteg jó ügynöksége van, amik nagyon hasznos szakdiplomáciai területek. És ez ugye tipikusan egy olyan dolog, amit akkor lehet értékelni, ha az ember sokáig benne van, és megismeri ezeknek a folyosóknak a működését, tudja, hogy milyen információ, hogyan és hol cserél gazdát. Erre tökéletes, amint látjuk, a biztonsági tanács maga, tehát ahol a győztes hatalmak kaptak helyet állandó jelleggel, és a váltó jelleggel pedig a székeket cserélgetik a kisebb országok, ez az, ami dönthet időnként konfliktusokban, de tipikusan vagy Kína, vagy Oroszország, vagy az Egyesült Államok azért ezt eldönti, hogy érdemes-e odavinni, hiszen ha nem, akkor meg is vétózzák.
Hát akkor merjük kimondani, hogy Saddam Husseinnek pehje volt? Mert ő az üdítő kivétel, mikor mindenki egyetértett, hogy ezt nem kellett volna Saddam.
Az az igazság, hogy a 90-es években volt egy, hát mondjuk így, egy fellángolása az ENSZ-nek, tehát ekkor volt azért több olyan lépés is, amikor úgy tűnt, hogy a hidegháború békjóiból kilépve, az oroszok még nem aktívan, a kínaiak szintén még nem aktívan, egyszerűen hagyták létezni az ENSZ-et, és működhetett bizonyos ilyen fontos ügyekben is, mint akár most a délszláv háború, akár az öbölháború, de ez volt a kivétel. Tehát a 90-es éveknek ez a hangulata, úgyhogy ez a két most már abszolút az amerikai doktrína szerint riválisnak tekintett hatalom, tehát Peking és Moszkva, abszolút szorosan követi az ENSZ munkáját. Csak egy példát mondjak, itt ugye vannak bizonyos kormányközi munkacsoportok is, és egy ilyen foglalkozik a kibertér biztonságával. És ez a kibertér biztonsággal foglalkozó munkacsoport annyira fontossá vált, hogy itt is gondosan vétózzák egymás javaslatait, szövegtervezeteit.
Hát a kínai és az orosz hekkerek külön műfaj a témán belül. Műfaj,
de hogy még arra is figyelnek, hogy még csak egy szöveg közel se jöjjön ahhoz, egy nem kötelező érvényű ajánlás születhessen úgy, hogy az esetleg a nemzeti érdeket sértse. Tehát ez tulajdonképp elismerés is, hiszen nehogy pont az ENSZ-ben szülessen egy ilyen, másfelől pedig hát ez még születésénél fogva ki is veszi az éles fogakat bármilyen ilyen típusú határozatból. De ehhez ez egy nagyon jó felület, tehát ez le van tesztelve, és így ennek megfelelően tudnak a nem multilaterális, tehát amikor két ország közösen egyezkedik, a bilaterális technikák jobban működni, mert már itt megismerték a másikat. Uh-huh. Így születhetett mondjuk Obama és Peking között annak idején egy kiberbiztonságról szóló egyezmény. Tehát megvan ennek a jelentősége, csak hát mint a kapus a fociban, tehát hogy gólt kapni tud, és akkor nem szeretjük, de a kivédetteket valamiért nem számolja a sajtó.
Uh-huh. Van akkor értelme az ENSZ-nek?
Abszolút, abszolút. Tehát az, hogy az emberiségnek vannak területei, ahol tud beszélgetni, azt hiszem, hogyha ez valamikor most a 21. században egyre több és több értelmet nyer, ugyanúgy, mint az Európai Unió esetében rajtunk múlik, hogy mivel hatalmazunk föl. Tehát ez egy közös döntés, nyilván nem fog rohamléptekben több hatalmat kapni az ENSZ, de az, hogy szépen lassan lesznek területek, ahol fontossá válik, gondoljunk a klímaváltozás elleni nemzetközi panelra, az IPCC. Ezek mind olyanok, amik számítanak, hogy léteznek, hogy létezik egy párizsi klímaegyezmény, még akkor is, hogyha ez politikailag most sortűz alatt áll, de ezekkel haladunk szépen lassan előre. Uh-huh, és ugyanúgy létezik aknamentesítéstől kezdve a vegyi fegyvereken át.
Hát meg az afrikai haduraknak a féken tartásában mondjuk azért egész hatékony az ENSZ, vagy hatékony tud.
Ez is sokáig közös érdek volt. amíg itt is fel nem támadt a különböző érdeklődés a ritka fémek iránt. Tehát, hogy megvan ezeknek a szerveknek a szerepe, igazából ebből látszik, hogy ezek kiélel demokráciák által kigondolt intézmények. Tehát ahol értékelik az információ csere szerepét, és az információt magát is értéknek tudják tekinteni, és nem kell mindig mindent képkedéssel megszerezni. Nyilván az ENSZ palota egyébként New Yorkban hemzseg a mindenféle mikrofonoktól, de hát ez egy ilyen műfaj. Ez volt is ugye, amikor lebuktak később, aztán szivárogtatások nyomán láttuk, hogy ki mindenki hallgatott le ki mindenkit. De valahol ez egy ilyen pacifikátor puffer szereppel is rendelkezik, és ez egy nagyon fontos szerep a nemzetközi kapcsolatokban.
Uh-huh. Oké, nagyon szépen köszönjük, tisztában látjuk a dolgokat, visszaengedünk a gyereksereghez.
Köszönöm szépen, és ne legyetek túl szigorúak az ENSZ-el.
Nem, igyekszünk. Köszönjük még egyszer, szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk arról, milyen szerepet tölt be az ENSZ a mai világ, vagy mostanság a világpolitikában, és miben béna kacsa ugyanez a szervezet.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Az ENSZ gazdasági szerepéről is váltsunk néhány szót, gondoltuk mi, és ezért tárcsáztuk Gerendi Zoltánt, a BDO Magyarország ügyvezetőjét, adótanácsadó partnerét. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát azt hallottuk, hogy politikai kérdésekben időnként béna kacsa tud lenni az ENSZ, gazdasági kérdésekben a célosabb?
Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát ugye a politika csak egy szegmens az ENSZ működésének, de csak a hogy a hallgatók értsék, az ENSZ az nem csak egy békeszervezet, hanem ugye a békés gazdasági működést is szeretné biztosítani, és így például hozzáig tartozik a Világbank csoport, tehát az ENSZ tevékenység, ezt adjuk az IMF, a WTO, tehát egy csomó szervezet, amelyik gyakorlatilag nagyon komoly gazdasági tevékenységet folytat, és hát ugye az oktatásnál az UNESCO, tehát rengeteg olyan szervezete van az ENSZ-nek, ami a gazdaságot közvetlenül érinti. Most ami fontos, hogy, és amiért, hogy a hallgatók is értsük, hogy miért került elő az ENSZ, mert eddig ugye mindig országokat néztünk, és megnéztük, hogy egy adott országnak milyen a belső adójoga. De azt nem nagyon vizsgáljuk, hogy két ország, hogyha ugye mindenhol látjuk, hogy tőkebefektetések mennek, és elhagyva a gyarmatosítások korát, ahol egyszerű volt, mert a gyarmatosító az nem foglalkozott azzal, hogy az adott ország mit szeretne abból adóztatni, amit ő elvisz. A mai világban azért ez már egy kicsivel bonyolultabb, tehát a forrás ország is szeretne valamit kapni abból, amit a befektető oda visz abból és az ott képződő jövedelemből. Na most a kettős adóztatás, tehát ha értjük azt, hogy ezek a szabályait ma valójában két kottából játsszák, van az OECD, amiről beszéltünk, és van az ENSZ, amiről ma beszélünk. Ami fontos, hogy az ENSZ ezzel is foglalkozik, tehát gyakorlatilag beszélünk politikáról, ezekről a pénzügyi intézményekről, és így tovább, de az ENSZ egy baromi nagy szervezet, 193 tagországa van. És nem csak történelmileg előbb jött létre, mint az OECD, mert az ENSZ az ugye 45-ben jött létre, az OECD meg 61-ben, az OECD meg csak 36 van. Tehát az OECD az egy európai és gyakorlatilag fejlett, európai gyökerű és fejlett országokat összefogó intézmény, ami úgymond a gazdasági első osztály, míg az ENSZ-ben mindenkiben van. Tehát azt nem mondom, hogy másodosztály, mert nagyon sokan ott vannak az első osztályból is, de más a háttere. Most az OECD is hoz létre kettős adóztatás elkerüléséről szóló mintaegyezményeket, meg az ENSZ is. És azért ma arról fogunk nagyjából csak röviden beszélni, hogy mi a különbség a kettő között, és mi ennek a lényege. Most ahhoz, hogy vele tudjunk ugrani, két szót érdemes beszélni a kettős adóztatási egyezményeknek a céljáról, működéséről, hogy a hallgatók is értsék, hogy miről van itt szó. Ha egyik országnak a társasága egy másik országba befektet, akkor ugye két országról beszélünk, az egyik ország, amelyikből jön a befektető általában a rezidens ország, tehát ahol a társaság rezidens, tehát adójogi számon, ilyen például egy magyar cég, ha mondjuk elmegy Szlovákiába, és ott befektet, vagy valami fajta
tevékenység. Akkor rezidens az a magyar cég, értjük.
Így van, és a forrásország, ahonnan származik jövedelme, az gyakorlatilag például esetben Szlovákia. Na most, ha ezt most felrakjuk a nagy térképre ezt a gondolatot, akkor rájövünk arra, hogy a fejlett országok, amikor elmennek fejletlenebb országokhoz, akkor általában ugye a befektetésekből származó jövedelmek nem csak a jövedelem részét szeretnék hazahúzni, hanem az adott úgymond kompetens adóhatóság, tehát a rezidens ország adóhatósága szeretne minél többet adóztatni abból. Tehát ha mondjuk például egy magyar cég befektet Szlovákiába, de ez mondjuk a történelem során nem ez a tengely, de mondjuk gondoljuk a transatlanti tengelyre, vagy bármire, tehát mondjuk ha egy holland cég befektetett mondjuk Afrikába, akkor a holland adóhatóságból szeretett volna minél többet adóztatni. Ha nem lenne egyezmény, akkor elvileg előfordulna kettős adóztatás, tehát mondjuk egy holland cég Afrikában valamelyik országban befektetne, és ott lenne valamilyen fajta vállalkozási aktív jövedelme, vagy lenne passzív mondjuk ilyen tőkejövedelme, akkor azt adóztatná egyszer az afrikai ország, ahogy éppen tudja, a helyi szabályai alapján, és erre a Hollandiának kéne valami választ adnia, ahol ő két dolgot tehet, vagy azt mondja, hogy beszámítom azt az adót, amit ott fizettél, de Hollandiában is adózzál, vagy azt mondja, hogy nem számítom, és nem is érdekel, hogy mit csináltál Afrikába, ami nyilván probléma lenne, de történt négy. Most a kettős adóztatás, ez lenne egyébként az utóbbi a kettős adóztatás, de ott adózik itt is, ott is, tehát gyakorlatilag a kettős adóztatási egyezmények célja ezeknek az elosztási szabályoknak a létrehozása a két ország között, tehát a rezidens ország és a forrás ország között. Most ez a két rendszerben, tehát az OECD-ben és az ENSZ-ben egy picit eltérő, tehát nagyjából elnézést, tehát nagyjából ugyanaz az egyezményeknek a felépítése, csak a tagság érdekeiből eltérően az OECD az döntően rezidens ország felé húz, tehát azt mondja a befektető országok felé, tehát minél több lehetősége legyen a küldő, tehát a tőkebefektető országnak nem csak a pénzt adni és annak a jövedelmét szedni, hanem az ahhoz kapcsolódó adóztatási jogokat is megtartani, és gyakorlatilag a forrás országot szeretné egy picit visszaszorítani. Míg ezzel szemben az ENSZ, amelyik próbálná most indulhatunk a világbéke meg az egyenletes gazdasági fejlődés gondolatából indulni, az próbálja ezt a forrás országot egy kicsit erősebb pozícióba tenni. Tehát gyakorlatilag ez a két egyezmény típus, sőt, mondunk néhány
De a felek vitatkoznak is egymással? Tehát az OECD meg az ENSZ?
Sőt, hát nem, ők nem, de ugye minden egyezmény az úgy jön létre, hogy két ország leül egymással. Például Magyarországnak van 80-nál több egyezmény, az azt jelenti, hogy a pénzügyminisztériumból a szakértők fölveszik a kapcsolatot a másik ország pénzügyminisztériumával, és előveszik ezt az egyezményt, és megpróbálják kialkudni a legjobb, a gazdasági érdekek szerinti kölcsönösen legjobb modell.
És akkor az egyik, egyik ország az egyiket akarja, a másik meg a másikat? Az egyik ENSZ-est akar, a másik meg OECD is nyilván.
Így van, vagy azt mondják, hogy oké, menjünk az OECD-be, de belecsempésznek ENSZ alapelveket. Ezek igazából szövegszerűen nem nagyon térnek el egymástól, vannak külön fogalmazások, ami ebben belefér. De a lényeg az, hogy ezt szó szerint paragrafusonként végigtárgyalják. Na most a, gyakorlatilag a paragrafusokat ugye az meghatározza azt, hogy ki a, mi a rezidens ország, mi a forrás ország, gyakorlatilag megfogalmaz, hogy az üzleti profitot hogyan kell kezelni, ez tipikusan egy telephely kérdés, tehát hogyha van telephely, vagy nincs telephely, hogy az adózók értsék, telephelyről arról beszélünk, hogyha valakinek egy magyar cégnek mondjuk egy fix üzleti létesítménye volna mondjuk Szlovákiába, ami nem azt jelenti, hogy leányvállalata van, hanem ott, mit tudom, fönntart egy raktárat, van egy értékesítő ügynöke, vagy bárki, aki folyamatosan annak a magyar cégnek a nevében azon a területen tevékenykedik. Most ezekben nagyon komoly különbségek vannak, egyrészt mikor jönnek létre ezek a telephelyek, meg például, hogyha létre is van egy ilyen telephely, akkor erre azt mondja a forrásország, tehát mondjuk Szlovákia mondhatná erre azt, hogy oké, minden, ami ott keletkezett, azt én adóztatni szeretném. Erre mondhatja a rezidens ország, hogy ez mind baromi jó, de nekem azért vannak közös költségeim, tehát az overhead költségek, minden, azt azért engedjétek már meg levonni a közvetlen költségek mellett. Na most ilyen apró finomságokból áll ez össze, és ettől válik egyébként ez az egész rendszer érthetővé, tehát az fontos az egészben látni, hogy amíg mi egyes országokat nézünk, addig sokszor nem nézzük, hogy ezek az országok egymással milyen adójogi megállapodásokat kötnek. Ez egyébként majdnem végtelen számú lenne, mert ha most így a tanévkezdés margójára 193 ország, mondjuk csak az ENSZ-et nézve, 192-vel tudna szerződést kötni, de el lehet képzelni, hogy akkor hány darab egyezmény lenne így a hatványos alapon. És egyébként a jó hír az, hogy van is. Tehát gyakorlatilag állati diverzitása van ezeknek az egyezményeknek, és ezért bonyolult ezeket végigjárni. De a fő üzenet az az, hogy ezek, tehát az ENSZ igenis aktívan részt vesz ebben. Ezekben ad egy olyan mintát, amelyik a fejlődő országokat próbálja támogatni, tehát próbálja azt a költségvetési pozíciót segíteni, hogy a forrás ország, ahol a befektetés érkezik, és ahonnan a pénz kimegy, az viszonylag több és erősebb adóztatási jogot kapjon. És ez gyakorlatilag például osztalékoknál, vagy jogdíjaknál különböző mértékeket jelent, hogy mennyi az OECD ezeket viszonylag alacsonyan tartja, tehát 5-15%, az ENSZ azért ilyeneket nem biztos, hogy mond, és egy csomó ilyen apró része van. És a végén gyakorlatilag nagyjából ugyanoda jutunk, csak ez általában a fejlődő országoknak egy mankója. Egyébként történelmileg az is egy fontos tény, hogy az első kettős adóztatási egyezményt azt egyébként a magyar-osztrák monarchia kötötte a történelem során, ez azt mondja, 899 Poroszországgal.
Tehát azért, na tessék!
Igen, tehát a világtörténelem során mi azért ennek a frontvonalában voltunk. Ausztria eléggé aktív nemzetközi adójogi háttérrel rendelkezett mindig is, és hát ennek mi is része voltunk a monarchia keretén belül. Tehát ez egy létező tény. Tehát a mai, anélkül, hogy nagyon mélyen belemennénk, és a kettős adóztatási egyezményeket végigrágnánk, annyit fontos tudni, hogy a világban az ENSZ az nem csak egy békefenntartó, hanem ahogy láttuk, egy nagyon komoly gazdasági szereplő, amelyik igazából szabályokat alkot, vagy ilyen irányelveket, amelyek egyébként a tagságában, mert ötször annyi tagja van, mint az OECD-nek, ezek sokszor meg is jelennek, ezek döntően olyan országok, az ENSZ tagságért szerintem olyan minimálisan kell fizetni, míg az OECD szerintem többet, tehát az OECD-ben be se tud egy csomó olyan ország kerülni, amelyik egyébként lehet, hogy szeretne, de hát a számuk azért mutatja elég világosan, hogy azért az nem egy könnyesen 36 ország összesen, nyilván van egy csomó megfigyelő tagja és így tovább, de azért látható jól, hogy az OECD maga tényleg az erős országokat tartja, és ezt próbálja. Az OECD-nél egyébként nem olyan régen beszéltünk az OECD-ről, és az OECD meg pont azokkal a szabályokkal próbál most már foglalkozni a kettős adóztatáson túl, amelyek a nagyfiúk egymás közötti meccséről szól. Tehát az ottani, ez a BEPS, ez a Base Erosion Profit Shifting, tehát hogy a nagyfiúk ne próbálják egymást átverni, míg az ENSZ az gyakorlatilag az egész világot próbálja egy kicsit ilyen békésebb oldalról megközelíteni. Úgyhogy én nagyjából ennyit próbáltam elmondani, hogy egy kicsit világos legyen, hogy miért.
Mindent értünk.
Érdekes, és nagy részét nem tudtuk.
Igen.
De ez azért fontos, mert fontos, ugye nyilván minden hónap elején próbálunk ami érdekes témát behozni, ami az adózáshoz kötődik, és nem ország specifikus, de mindig be vagyunk egy országba, és nem nézzük meg azt, hogy például egy országnak milyen a kettős adóztatási hálója. De például, ha így ennek alapján végig gondoljátok, akkor nagyon komoly probléma van. Akkor, ha egy ország lehet, hogy borzalmasan jó gazdasági előnyökkel rendelkezik, de nincsen kettős adóztatási egyezménye. Mert az a befektető biztonságtól kezdve egy csomó mindenben egy óriási hátrány, illetve az adott forrásországnak adhat olyan adóztatási jogokat, amire azt mondja a befektető, hogy köszönöm, ebből nem kérek. Tehát jó, hogy ott annyi minden van, de nekem ez túl kockázatos. Tehát ezek a hidak, ezek a kettős adóztatási egyezmények, ezek létezőek. Nyilván az adóvilág rovat az nem azzal foglalkozik, hogy ezt elemezzük, mert ez egyébként a nemzetközi adótervezésnek az egyik alapelve, és amikor beszélünk a nagyokról, hogy hogyan próbálják például az internet cégek ezeket a különböző, meg a sandwich modellek, amikről beszéltünk, azok mind kettős adóztatási egyezményeknek az úgynevezett
visszaélésszerű kihasználása.
Így van. És egyébként erre van például nagyon sok egyezményben, úgynevezett limitation of benefit klauzula, hogy az egyezmény által garantált előnyösebb feltételeket gazdasági tevékenység vagy egyéb gazdasági cél nélkül ne lehessen egy oldalra kihasználni. Csak nagyon nehéz ezeket bizonyítani, mert azért ez a fajta adóztatási problémakör már nagyon komoly felkészülést igényel egy adott ország adóhatósága részéről is. És hát ez a OECD legnagyobb problémája, mert az OECD viszonylag könnyen kezeli a fejlődő országok és a fejlett országok viszonyát, mert megpróbálja a fejlett országok irányába húzni az egyezményeket. Mi is OECD egyezményeket kötünk döntően. Tehát most, sőt, majdnem mind. Viszont az OECD problémája most már a belső kannibalizmus. Tehát az, hogy a nagyfiúk is egymás zsebébe turkálnak, és ugye, vagy éppen sehol se adóznak. És ez a double non-taxation.
Igen, ez vagy másik.
Igen, ez meg egy másik történet. Oké, köszönjük szépen.
Nagyon érdekes volt, köszönjük szépen.
Köszi,
jó munkát, szia!
És akkor jövő héten újra visszatérünk egy országhoz, és maradunk Dél-Afrikában. Mindegyik az, ugye?
Igen. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk. Rövid hírek után folytatjuk aranyköpéssel a Millás reggeli műsorát.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.